Szeretettel köszöntöm testvéreimet ezen az ünnepnapon Istenünk igéjével, amint írva található Pál apostol Tituszhoz írt levele második részében, a 11-től 13-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Az ige testé lett, közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, kegyelemről kegyelemre. Ezért ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét halljuk meg, az ünnep záró Isten tisztelet ünnepi pillanataiban is, Máté evangéliumának második részéből, az első 12 versből olvasom Istennek igéjét. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, s megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. S akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomba, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten tegye áldotta az ő drága szent igéjét minnyájunk életébe, hogy a templomból majd hazafelé, az ünnepek elmúltával is megtalálhassuk és megtarthassuk az Istentől nekünk ajándékozott más utat, a Krisztusi utat. Gyerte, kérjük el ezt Isten kegyelmétől imádságban. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, áldja a mi lelkünk az Urat, teremtő, gondviselő szeretetéért, a Fiút az ő megváltó, hozzánk jövő irgalmáért, kegyelméért, s a Szentlélek Úristent azért a csodálatos pártfogó kegyelméért, amellyel képes a mi szíveinket megnyitni, az Isten ígéje felé elvezetni, s képessé tud tenni bennünket, hogy befogadjuk azt az értünk született Úr Jézus Krisztust, az élet Urát, aki az igazi karácsonyi ajándék minden ember számára. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy megajándékoztál bennünket a tegnapi ünnepi csöndben, a betlehemi kenyér csodával, a megterített urasztalánál, Jézus Krisztusnak jegyeiben, a kenyérben és a borban. Köszönjük, Urunk, hogy feltártod előttünk azt az utat, amely a szeretetnek, a kegyelemnek és a békességnek az útja. Úrunk, könyörgünk te hozzád, hogy nyisd meg a mi szíveinket, most is az Isten tisztelet órájában, hogy le tudjunk tenni mindent az életünkből, ami fáj, amely elkeserít, mert nekünk örvendeznünk kéne, hogy látjuk az életet, mert az ige testé lett, közöttünk lakozott, és hisszük, hogy most is itt vagy közöttünk, Úr Jézus Krisztus, igéd és szent lelkednek ereje által. Engedd meg, hogy örvendjünk benned, neked és általad. Így könyörgünk, Úrunk, az ige hirdetőjéért. Áld és szenteld meg gondolatát, ajkát, szívét, hogy a te igédet tudja hordozni és szólni minnyájunk hitbeli épülésére. Sorunk minket az ige hallgatói, szentelj meg bennünket, Úrunk, az igazsággal, a te igéddel. Urunk, hogy ne azon az úton térjünk haza, lelki és szellemi módon, mint amelyen idejöttünk. Adj nekünk Krisztusi utat, add nekünk a békesség útját, a Krisztussal való együttélésnek és együttjárásnak a boldog útvonalát. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, áld meg Isten tiszteletünket a te nagy neved dicsőségére. Amen.
Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, Máté evangélium a 2. fejezetének 6. versében a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb, Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Kedves testvérek, 1982-ben a Humor Fesztiválon Boros Lajos egy nagyon egyszerű énekkel nevettette meg a közönséget és a zsűrit. Az volt az ő számának a címe, hogy ez nem jó jel. Ebben a dalban lényegében önmagáról énekel először, aztán pedig bevonja a közönséget is. És ebben az énekben először, amikor önmagáról énekel, a saját életéből hoz fel pillanatképeket, és elmondja ezekről, hogy ez miért volt jó jel, aztán egy másik megvilágításba helyezve mondja, hogy miért nem volt jó jel. Csak példaként mondom, énekel ilyet, hogy a kollégiumban van meleg víz, ez jó jel, de csak akkor, ha süt a nap, hát ez nem jó jel. Bizony, egy-egy dolgot lehet nézni az életben így is, és úgy is, és ugyanaz a dolog jelenthet valakinek nagyon jót és pozitívat, és jelenthet másnak ugyanaz a dolog rosszat. Ilyen például, amit most élünk, ami a hírekben, híradóban sokszor megjelenik, hogy vasárnap nyitva legyenek-e a boltok. Azt mondják erről emberek, hogy igen, persze, legyen nyitva, mert kényelmesebb lenne sokkal az életünk továbbra is, hogyha vasárnap is vásárolhatnánk. Vannak, akik azt mondják, hogy azért szeretnénk, hogy nyitva legyen, mert féltjük a munkánkat, féltjük az egzisztenciánkat, és vannak, akik pedig azt mondják, hogy joga van mindenkinek ahhoz, hogy egy napot pihenéssel töltsön. Mi pedig egy negyedik aspektust hozunk, mégpedig Isten törvényét, amikor azt mondja az Úr, hogy szenteld meg a nyugodalom napját. Nekünk ez nem is csak egy lehetőség, hanem egy feladat, egy útmutatás. Egy dologról van szó, és látjuk, hogy mégis milyen sok nézete van. Krisztus születésének a megítélése is hasonlóan változatos volt. Itt a most felolvasott igében 3 ilyen nézőponttal találkozunk. Ugyanaz a hír, mindenki ugyanazt hallja, és mégis különböző módon reagálnak rá, különböző módon értékelik ezt az üzenetet. Amikor a napkeleti bölcsek megérkeznek Jeruzsálembe, a királyi palotában kezdenek el érdeklődni a megszületett megváltó az új király után. Ez természetesen logikus, ez egy magától értetődő dolog, hiszen itt arról van szó, hogy született egy király. Akkor nyilvánvalóan arra gondolhattak, hogy egy királyi házban született meg, egy királynak a leszármazottja. Hát hol máshol születhetne meg egy királynak a leszármazottja, a gyermeke, mint a királyi palotában. Teljesen magától értetődő, hogy ott keresték. Az lett volna sületlenség, ha máshol keresik először azt a gyermeket. Heródes király aztán, amikor meghallja ennek a hírét, hivatja a főpapokat és az írástudókat, és kérdezi őket, tudtok-e ti erről valamit? Mit hallottatok? Tegnap nagytiszteletű asszony elmondta az igehirdetésben, hogy Edomita származású volt Heródes király, tehát valószínűleg ő azért nem volt ennyire szakképzett az igében, az írásokban, na de hát ott voltak az ő udvarában karnyújtásnyira a szaktekintélyek, a teológiai szakértők. Hát, egész biztos vagyok benne, hogy nem kellett nekik sokat kutakodni. Nem kellett bogarászni órákon keresztül az írásokat. Szerintem elő sem kellett azt venni. Ők azt fejből tudták a választ. Mikeás könyvének az 5. fejezetéből az első versét idézik azonnal, és mondják, a júdeai Betlehemben kell megszületnie, mert így írta a próféta, te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Azonnal tudták a választ. Azonnal tudták, hogy ez a megígért megváltó, a Krisztus, itt kell, hogy megszülessen. És érkezik róla a hír, hogy íme ezek a bizonyos bölcsek úgy gondolják, hogy ez megtörtént, úgy gondolják, úgy látják a maguk tudománya szerint, hogy ez a Krisztus világra jött, és a következménye mindennek, idézik az igét, és maradnak ott, ahol vannak. Nem indultak ám el, hogy megnézzék, ez a Krisztus tényleg megszületette. Teljesen közömbösek maradnak. Isten szava betű maradt a számukra. Törvény maradt, amit lehet értelmezni, elemezni, idézni, betartatni másokkal, de nem élik meg belőle az Istennel való közösséget. Az Isten igéje a papíron maradt. Legfeljebb a fejekben, a memóriában, de nem jutott el a szívig. Kedves testvérek, a protestáns egyházak erősen kritizálták a pápa hatalmát, annak létjogosultságát. Helyese az, hogy van olyan, hogy pápa. Bennünket pedig a katolikusok vádoltak annak idején, amikor ez a harc ment, azzal, hogy nekünk is van pápánk, mégpedig papíros pápánk. Így nevezték, mert mi mindig a Bibliát vettük elő, mindig arra hivatkoztunk. Amikor voltak annak idején a hitviták, a mi nagy eleink mindig a Bibliát vették elő, és azt mondták, ez van megírva. És hogyha jött azzal szemben egyfajta gondolat, hogy de ez a pápa, ezt mondta, az a pápa, azt mondta, akkor a protestáns eleink mindig azt mondták, ez minket nem érdekel, mert nekünk a Biblia a legfontosabb. És ezért mondták, hát nektek is van pápa, papíros pápa. Ezt mondhatjuk úgy, egyfajta dicséret is. Dicséretként is felfoghatjuk a saját eleinkre nézve. És jó az, hogyha ez ma is így van, ha valóban életünknek, hitünknek zsinór mértéke a Szentírás. De az már baj, testvérek, hogyha a Biblia csak egy könyv marad. Az már baj, hogyha csak betűk maradnak a lapon. Hogyha nem tudunk és nem merünk ráállni az Isten kijelentéseire, ígéreteire. Hogyha csak történetek maradnak, és nem válik életté. A jó hozzáállás az, amit a betlehemi pásztorok gyakorolnak. Meghallják a hírt, hogy megszületett Krisztus, és azt mondják, hát akkor menjünk csak nézzük meg. Így történt-e? Hogyan történt mindaz? Ezek az írástudók közömbösek maradtak. Megszületett? Ki tudja. Annyit nem ér, hogy felkeljünk és 10 kilométert gyalogoljunk. Nekünk testvérek legyen a karácsonyi történet életté. ne maradjon egy kedves sztori, amit megtanultunk, meg amin el tudunk merengeni minden karácsonykor, hanem legyen élet, amikor igazán találkozunk Krisztussal. A második reakció Heródes és udvara sokkal erősebb, mint az írástudóké. Őket felzaklatja mindaz, amit hallottak. Az ige azt írja, nyugtalanság fogta el őket. Az itt szereplő görög szó ugyanaz, mint a 38 éve beteg embernél, ahol ez a férfi arra várt, hogy végre felkavarodjon a Betesda tónak a vize. Pontosan ugyanaz a szó szerepel itt is az igében. Felkavarodott Heródesnek és a hozzátartozó udvarnak az élete, a szíve. Olyan volt számukra Krisztus születésének, az Isten megváltójának, megszületésének a híre, mint amikor egy pohár víz, koszos, mondjuk éppen volt egy csőtörés, elfeledkeztünk róla, kiengedjük a vizet, az elején az koszos víz jön ki, letesszük azt a pohár vizet, egy idő után leüllepszik a kosz az aljára, a teteje tiszta. De azért, hogyha egy ilyen üvegpohár, mint ez is, akkor látjuk az alján, hogy ott rengeteg mocsok van. És amikor Heródesék meghallották, hogy megszületett Jézus, akkor ez történt az ő szívükben. Felkavarodott mindaz, ami ott volt leülepedve. Felkavarodott benne a kosz, a mocsok, és elkezdett munkálkodni bennük. Elkezdték kérdezni, új király lesz? Akkor mi lesz velünk? Elveszik a hatalmunkat? Más fog uralkodni helyettünk? Hát mi lesz akkor az én utódaimmal? Hogyan lesz az én jövőm? És beindul mindaz, amit mi bűnnek, nyomorúságnak nevezünk, elkezd munkálkodni bennük az irigység, a rossz indulat, a harag. Testvérek, ma is olykor félelmet jelent Jézus Krisztus az embereknek. Hiszen azt szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus át akarja venni az uralmat az életünk felett. Azt akarja, hogy ő lehessen az, aki meghatározza az életünket. Hogy ő irányítson az ő szent lelke által, és ez van, akinek félelmetes. Hát akkor mi lesz az én akaratommal? Mi lesz az én vágyaimmal? Mi lesz az én terveimmel? Mi lesz velem? Hát ha ez a Krisztus bejön az én életembe, és mindent mássá tesz, mi lesz akkor velem? Amikor valakinek Krisztus megjelenik a közelében, ugyanígy felkavarodik az élete. Azonnal meglátja a bűneit, a nyomorúságait Jézus Krisztus tisztaságában, szelídségében, szeretetében. Van, aki ennek nyomán a tisztulást, a kegyelmet kéri, és azt mondja, hogy Uram, szűrd meg az én életemet, tisztíts meg engem, vedd ki az én életemből a bűnöket, mindaz, ami most felkavarodott. Ami én bennem munkálkodik, amit szégyenlek, amit bánok, vedd ki az én szívemből. Mások pedig azért lesznek nyugtalanok, mert azt mondják, a bűn, attól én nem biztos, hogy meg akarok válni. Amit olyan sokat dédelgettem a szívemben, nem biztos, hogy lemerem tenni. Jézus Krisztus megjelenése az ember életében, akár így, akár úgy, sokszor tényleg felkavarja az ember életét. Krisztus azonban nem elvenni akar tőlünk. Nem akar elvenni semmit sem. Az életünket különösen nem. Csak megtisztítani és teljessé tenni. Nem megrabolni. És lehet úgy is reagálni, mint a bölcsek, akik látva a feltűnt csillagot elindultak, több 100 kilométeres utat tettek meg. Ez annak idején nagyon sok pénzbe is került, hiszen nem annyi volt, hogy beültek az autóba, és aztán elautóztak, vagy repülővel, hanem ott az több napos utazás volt, szállással, élelemmel, szolgákkal együtt. De ők mégis elindultak, hogy meglássák, hogyan történik mindaz, amit ők tulajdonképpen csak megsejtettek, a maguk tudása, a maguk ismeretei nyomán. Ahogy mondtam is korábban, az írástudók 10 kilométert nem tettek meg, hogy megnézzék, valóság lett-e tényleg az Isten ígérete. Pedig ők ismerték az ígéreteket. Ezek az emberek, ezek a bölcsek meg csak sejtettek valamit, és mégis több száz kilométert utaztak. Kedves testvérek, így van, hogy olykor furcsa egy gyülekezetnek, egy gyülekezeti közösségnek, egy templomban, amikor megjelenik köztünk egy tetovált fiatal. Egy farmeros, talán szakadt farmeros, kopott cipős, egy szóval első pillantásra egy ide nem való ember. Hogy kerül ez ide? Hogy jött ide? És aztán kiderül, hogy lehet, csak néhány 10 vagy 100 méterről jött. De lélekben rettentő messziről. Lehet, hogy kábítószeres fecskendőt hagyott ott. Lehet, hogy a börtön ajtaja nemrég csukódott be mögötte. De itt van. Eljött. És Krisztussal találkozni jött. Úgy, mint ezek a bölcsek. Valamit sejt, egy nagyon keveset, de a lényeget. Mégpedig azt, hogy engem ez a Krisztus nagyon szeret. Azért jött el ebbe a világba. Én értem. Utánam jött a sitre, utánam jött a mocsokba, utánam jött az árokban fetrengve, amikor én ott voltam részeg, utánam jött, amikor bódult voltam a kábítószertől, utánam jött ez az Isten. Nem tudok róla rengeteg mindent, nem tudok róla dogmatikai dolgokat, de utánam jött, és én epekedem, hogy vele legyek. Így mentek ezek a napkeleti bölcsek. Végtelenül keveset tudtak ők valójában az Isten ígéreteiről. De valamit megsejtettek, és azt mondták, megyünk. És ott voltak a szép, díszes, elegáns ruhába öltözködve a teológiai szaktekintélyek, akik pedig azt mondták, megszületett Krisztus? Hát, jó. Érdekes. Majd meglátjuk, mi lesz ebből. És aztán talán visszaültek az asztalhoz falatozni. De nem indultak el. Még a templom is lehet olykor túl messze. Még a templomban is lehetünk túl messze ettől a Krisztustól. Adja az Úr, hogy mi, akik minden héten halljuk az Isten élő igéjét, akik minden héten egyre többet és többet tudunk az Úrról, ez a tudásunk ne maradjon csak a fejünkben, ne maradjon csak papíron a Bibliában, hanem életté váljon, amely húz, vonz ahhoz az Istenhez, aki Krisztusban bizonyította meg nekünk az ő szeretetét. Tegnap itt az úrasztalánál át is élhettük, meg is tapasztalhattuk az úrvacsorai közösségben, hogy ez mennyire igaz. Sajnos még sokára lesz a következő úrvacsora vétel, a következő karácsony meg még később, de a mi szívünkben legyen minden nap igazi karácsony, találkozás Krisztussal, és legyen minden nap vele való áldott közösségünk. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, mert végtelenül szeretsz bennünket, mert a lehető legnagyobb távolságot is legyőzted azért, hogy eljöjj hozzánk, hogy megkeress bennünket. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket magunkra, ott az első karácsonykor, az idők teljességében eljöttél közénk. Köszönjük neked, Urunk, hogy oda mehettek az írás szerint te hozzád egyszerű, szegény pásztorok és gazdag, előkelő napkeleti bölcsek. Oda mehettek hozzád olyanok, akik Izrael népéből valók, és olyanok, akiknek semmi közük nincsen hozzá. Mert ezáltal is mutatod, nálad nincsenek határok, hogy fiatal vagy idős, hogy férfi vagy nő, hogy gazdag vagy szegény, lecsúszott, hajléktalan, drogos vagy alkoholista, bűnöző, bárki jöhet te hozzád, aki úgy érzi, hogy az életében az a sok mocsok, ami talán le van szálva az életének az aljára, de sokszor felkavarodik, azt el kell onnan tüntetni, aki vágyik arra, hogy te megtisztítsd és meggyógyítsd az életét. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk most mi is eléd. Imádkozunk azért hozzád, hogy jussunk el egészen Betlehemig lélekben, hogy egészen oda tudjunk eléd borulni ma is és életünk minden napján. Imádkozunk, Urunk, segíts bennünket, így a veled való hitünket, kapcsolatunkat megélni, megtapasztalni nap-nap után. Imádkozunk azokért, akik betegek, akik elesettek, akik nincsenek közöttünk, most pedig szívük szerint itt lennének, vágyakoznának, látogasd meg őket is otthonukban, vagy kényszerű lakhelyükön, és te légy vigasztalójuk. És most különösen könyörgünk azokért, Urunk, akik lélekben vannak nagyon távol tőled, akik talán szinte semmit sem tudnak rólad, akik teljesen lecsúszottak, akiknek kilátástalan az életük, akik szenvedélyeiknek a rabjai, akiknek nincsen hová lehajtani a fejüket, Urunk, könyörülj ő rajtuk is. Te képes vagy megszólítani bárkit. Lehetetlennek tűnt volna, hogy ezek a napkeleti bölcsek valahogyan tudomást szerezzenek a Krisztus születéséről, de te ezt is megtetted, tudattad velük a jó hírt. Segíts, Urunk, hogy ezek az emberek, akik ma talán fizikailag közel vannak hozzánk, de lélekben végtelenül távol, megtaláljanak téged. Használj fel ebben eszközként bennünket. És könyörgünk önmagunkért is, a mi szívünket is te közelítsd magadhoz. Ne engedd, Urunk, hogy bármikor is, akár csak egy napra is, megszokottá váljon számunkra a te szereteted. Szeretnénk arra minden nap rácsodálkozni, és ebből élni. Könyörgünk, így hallgass meg, és áld meg további ünneplésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.